Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
2020. május 19-én tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Be kell jelentsem, hogy a ma esti Digitális Világot én, Nagy Bodó Szilárd szerkeztem. A műsor tartalmából. Az online oktatás nehézségeket okoz a tanároknak és a diákoknak is. A tanárok számára teljesen új ez a világ, de az online tér ezen részeit a diákok sem ismerik kellőképpen. Ebből következik az, hogy a digitális tér akadályokat fog gördíteni a fél év végi vizsgát és az államvizsga elé is. Egyelőre csak remélni lehet, hogy mindkét fél, úgy a tanárok, mint a diákok el fogják tudni hárítani ezeket az akadályokat, és minél zökkenőmentesebben fognak lezajlani a különböző megmérettetések. Témánk gyakorlati vizsgák és államvizsga az online térben. Meghívott Jakab Tibor, fotóművész, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatója. Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat a Digitális Világ Facebook oldalán. A műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kezdődjön a Digitális Világ. Mai témánk tehát ismételten gyakorlati vizsgák és államvizsga az online térben. Tibor, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél a digitális világba.
Üdvözlök mindenkit, köszönöm a lehetőséget.
Arra kérnélek, hogy elevenítsük fel, hogy miről is beszélgettünk az előző adásban.
Az előző adásban szó volt arról, hogy hogyan lehet az online felületeken oktatást levezérelni, főleg a gyakorlati tantárgyaknál. Én értem ezt a saját tantárgyam, a fotóhoz kötődő tantárgyak, ahol gyakorlati dolgok vannak, mert mondjuk ahol elméleti dolgokat kell boncolgatni, azt könnyen megoldható. Viszont ott, ahol effektív részt kell venni és gyakorlatozni, azt nem nagyon látom, hogy hogyan lehet. Én legalábbis nem kaptam meg, ha már próbáltam különböző megoldásokat erre. Azt az igazit, amit én szeretnék, hogy egy tökéletes gyakorlatozás, azt nem sikerült igazán véghez vinni. Tehát úgy sikerült, hogy a hallgatók megkapták az elméleti részt, azt megkapták online felületen, és feladatokat kaptak, amiket véghez kellett vigyenek mindenki saját kezüleg. És ezeket szintén online felületen, meetingeken megtárgyaltuk, kielemeztük és megbeszéltük, hogy milyen nehézségekbe ütköztek, vagy mit hogyan oldottak meg, vagy mi volt a koncepció, vagy mi volt az üzenete az általuk elkészített képeknek, képsorozatoknak, és a feladatok, amiket magukba foglaltak. Na most ezt sikerült, mondhatni, hogy sikerült ezt megoldani, viszont egyetértettünk, miután megvitattam a hallgatókkal, hogy mik a buktatók, az, hogy igény lett volna a fizikai jelenlétre, a közösségre, a közösen való gyakorlatozásra, amikor mindenki látja, hogy a másik hogyan kezeli a gépet, a hallgató látja, hogy én hogy kezelem a gépet, én látom, hogy a hallgató hogy kezeli a gépet, és a helyszínen lehet utasításokat vagy megoldásokat eszközölni bizonyos problémák terén. Ezt nem lehet megoldani. Én emlékszem előző években nagyon sokat, hát előző években már a tavaly is rengeteget gyakorlatoztunk, kimentünk bizonyos helyszínekre, ahol riportanyagokat lehetett készíteni élőbe. Tehát ez is egy fontos vetülete például egy fotós képzésnek, hogy az emberi kapcsolatok megteremtése. Tehát mondjuk kap egy olyan feladatot, hogy valaki egy idegen szeméről kell készítsen egy képsort, egy portrét, egy valamit. Tehát ő képes kell legyen megközelíteni a szemét, úgy ismeretlenbe, meggyőzze azt a szemét, hogy végül is álljon neki modellt, és hogy megértesse a személyel, hogy ő mit akar igazán elérni a képekkel, hogyan oldja meg, tudja feloldani az alanyát, hogy az feloldódjon, ne legyen feszélyezett, ne legyen begölcsölve. Tehát ez egy olyan dolog, ami nagyon-nagyon fontos, és rengeteg élettapasztalatot is nyer ezáltal a diák. Ami szerintem az oktatásban, tehát mi oktatni kéne, nem csak bizonyos száraz információkat átadni. Tehát egy nevelő hatása is kell legyen a tanintézményeknek szerintem, felkészítse a hallgatót és a diákokat is, már a középiskola is az életre, megtanítsa, hogy hogyan reagáljanak, vagy hogyan oldják fel magukat bizonyos élethelyzetekbe, bizonyos konkrét helyzetekbe. Ez, ami nem pótolható semmi esetre, és ami nagyon kimarad, és ez szerintem megbosszulja magát, mert ez pont olyan, amikor egy országban túl kevés fontosságot szánnak a kultúrára például, ez nagyon megbosszulja magát időben. Fontos mindenképpen, és ezt az online én nem látom, hogy tudja ezt pótolni. Részben biztos, hogy lehetséges. Lehet, hogy idővel kialakul egy jobb módszer, én remélem, hogy nem lesz erre szükség igazán, tehát hogy meg lesz a reális oktatásnak a lehetősége a jövőre nézve. Kétségen kívül vannak olyan intézmények, tanintézmények, amelyek mindig is csak online oktatást, ilyen távoktatást gyakoroltak. Tehát itt valószínű, hogy nekik nagyobb gyakorlatuk van, vagy náluk egyáltalán úgy van felépítve az egész anyag, hogy ezt valami módon próbálják pótolni. Én is vettem részt ilyen jellegű oktatásokon, Egyesült Államokban vagy Nagy-Britanniában, fotós téren. Tehát ott ők úgy oldották meg, hogy bizonyos filmeket küldtek át a gyakorlatról, ahol effektív valaki bemutatta azt, ami le volt írva elméletileg, és ami elektronikus formátumban írott formában eljutott mindenkihez. Így alakult ki egy ilyen kapcsolat végül is, és amikor mindenki kivitelezte azt a feladatot, vagy azt a projektet, amit kapott, akkor esetleg online felületen meg tudta tárgyalni az illető tanárral, vagy az, aki tartott azt a kurzust, hogy ezt hogyan oldotta meg, sikerült, vagy nem sikerült, kiértékelést is kapott. Tehát erre vannak olyan intézmények, amelyeknek több évtizedes hagyománya rendelkeznek, és ők ezt könnyedén megoldják, viszont úgy van már startból felállítva és felépítve az egész tananyag, hogy nem igényel annyira fizikai jelenlétet és személyes kapcsolatot.
Múlt héten még szó volt az államvizsgáról is.
Igen, ez is több mint valószínű, hogy online fog történni. Részleteket igazán nem tudok még mondani ezzel kapcsolatosan. Most alakulnak ki a részletek végülis, ami a honlapon, az egyetemnek honlapán meg fognak jelenni, hogy effektíve ez gyakorlatilag hogy fog megtörténni. Itt is a nagyobb probléma az a gyakorlati tantárgyokkal lesz szerintem. Én már próbáltam így a hallgatókkal ezen a téren beszélni, hogy ezt hogyan kéne csináljuk, vagy mi lenne legalkalmasabb. Több variáns felmerült, úgyhogy ezekből fogjuk kiválogatni azt, ami a legalkalmasabb, és ami a legjobban tudja bizonyítani az illető hallgatónak a felkészültségét. Na most ez az első szemeszterben, amikor normális oktatás zajlottak, én legalábbis személy szerint mindig felértékelem menet közben a hallgatót, hogy mire képes, hogyan teszi oda magát évközben. Nem csak a vizsga érdekel, hanem az, hogy ő egy éven keresztül óráról órára hogyan végezte a feladatait, mennyire érdekelte, és mennyire készült fel óráról órára. Ez szerintem nagyon sokat kell nyomjon a latba, nem csak az a pillanatnyi vizsga mondjuk, amikor lehet olyan eset is, hogy az illető egyszerűen lapszussza van, izgul, tehát nem tudja olyan könnyedén és olyan biztosan előadni azt az információ és tudást, amivel rendelkezik, és ebbe az esetben azt szerintem sokat kell nyomjon a latba, hogy évközben csinált, mit készített, hogyan vitte véghez a feladatait. Pillanatnyilag mindenkinek lehetnek ilyen, mondjuk, vagy pekhe van egyszerűen, hogy olyan feladatot kap, amit nem tud, és a többit mindent tudna, vagy valaki lehet olyan szerencsés, hogy épp azt fogja ki, amit tud, és a többit lehet jóval kevesebb. Tehát az, hogy egy abszolút objektív felmérést készíteni, én azt nagyon nehezen látom lehetségesnek, és ezért, és a legtöbb tanár szerintem felméri a diáknak a kapacitását és a tudás bagázsát egy év során.
Visszatérve egy kicsit az államvizsgára, tudjuk, hogy vannak olyan diákok, akik a patópál módszert alkalmazzák, azaz ráérünk arra még. Na most mi történik ezekkel a diákokkal? Hogy tudják megírni az államvizsgát így utolsó pillanatban a karanténban?
Tehát ez rengeteg problémát okoz. Én eleve úgy szoktam, hogy már mikor kiderül, ha első éven kiderül, hogy ki milyen irányba vonzódik jobban, tehát a médiák terén, és például látom, hogy van egy pár hallgató, aki kimondottan a fotó iránt érdeklődik. Meg szoktuk beszélni, hogy az államvizsgát is ezen a területen szeretnék, vagy nem szeretnék, vagy más területen szeretnék, más szakosításon szeretnék végezni. És aki látom, hogy képes rá. Tehát képességet fel lehet mindenképpen mérni egy fél év alatt már végül is, vagy még hamarabb is, ha vannak munkái. Kiben látom, hogy van lehetőség, és érdeklődik ez iránt. Én mindig segítek, hogy kiválasszunk egy olyan témát, ami közel is áll hozzá, és amire képes is, hogy kivitelezze. És én már első év vége fele szoktam ajánlni, hogy fogjanak neki legalábbis a képanyagot elkészíteni. Ráérnek, idejük van, és nyugodtan el tudják készíteni. Ha egyszer megvan a képanyag, amire épül fel az egész államvizsga dolgozata, akkor bármilyen körmények között a leírásokat, az elméleti részt, vagy a képek kivitelezéshez fűződő elméleti részt meg tudja írni. Tehát az nem egy probléma. Irodalom van, könyvészetet kap könyvtárba, vagy adok én nekik, vagy keres interneten, most rengeteg lehetősége van erre mindenkinek, tehát az megoldható. Mondok konkrét példát. Tehát volt évekkel ezelőtt, egy pár évvel ezelőtt egy hallgató, aki eldöntötte, hogy ilyen riport jellegű képsort szeretne készíteni, ahol bemutatja szénégetőknek az életét, mindennapjait, meg a sajátosságait. Na, ő eldöntötte ezt a harmad évnek az első felébe. Tehát utolsó év első felébe. Hát az ember azt mondaná ilyenkor, hogy hát van végül is majdnem egy egész éve, illetve van vagy 6 hónapja erre, hát ez bőven elég. Igen ám, de például ebben az esetben késő ősszel már a szénégetők nem dolgoztak. Lehult a hó, egyértelmű volt, hogy tavasznál hamarabb nincs, amit fotózzon. Tehát kiderült, hogy végül is ő áprilisban volt az első alkalom, amikor képes volt kimenni a helyszínre, hogy készítsen fotókat. Tehát ez már egy óriási nyomás jelentett a hallgató számára, hogy utolsó percben próbáljon. Nem beszélve arról, hogy ilyen esetekben nem elég egyszeri fotózás, tehát többször vissza kell térni, hogyha egy tényleg értékes anyagot akarunk összeállítani igényesen. Tehát nagyon ráhúzott, ügyes volt és kivitelezte, tehát ez az ő érdeme volt. Viszont tegyük fel, hogy mindez az idén történt volna. Amikor tavasztól ő már nem tudott volna egy árva képet készíteni, és teljesen át kellett volna gondolja, vagy teljesen más területen kellett volna megírni az államvizsga dolgozatát. Nem beszélve arról, hogyha időben nekifog, tehát ott lett volna például az egész nyár, tehát egy egész nyár, vagy két nyara lett volna erre, hogy kimenjen kellemesen, egyszerűen felfoghatná úgy is, hogy egy kirándulás, elmegy, elkészít képeket, és hazamegy. Utána kimegy még egyszer, vagy kétszer, annak függvényében, hogy milyen képanyagot sikerült összeállítania, és lazán összeállíthat egy nagyon igényes képanyagot. Amiről természetesen, hogy megírja az elméleti részt, vagy leírja azokat az interjúkat, beszélgetéseket, amiket eszközölt a gyakorlat alatt. Tehát erre bőven van ideje. Úgyhogy én mindenkinek azt ajánlom, és most is azt ajánlom, hogy időbe fogjon neki, és ha megvan az alapja, a gyakorlati alapja, a képanyagja például az én esetemben, de hát ez lehet filmeseknél például, aki filmes területen készíti a filmanyag. Tehát az elméleti rész azt le lehet írni bármilyen nehéz körmények között mondjuk, de kell legyen, amiről írjunk. És ezt viszont csak olyankor lehet elkészíteni, amikor ez lehetséges.
Meglátásod, tapasztalatod alapján hogyan állnak hozzá a diákok az online oktatáshoz, összehasonlítva az offline oktatással?
Tehát én nem látom azt a motivációt számukra, azt a lelkesedést, az nagyon hiányzik, tehát egy ilyen, nem tudom, ez egy szubjektív megfigyelésem, egy ilyen fásult hangulat. A tegnap is volt online órám, és ilyen lehangolt embereket lát. Olyan hallgatókban, akik vidámak, akik életerősek, akik nyüzsögnek, akik szeretnek tenni dolgokat. Ilyen megtört, elfáradt emberekkel volt dolgom, és ez engem nagyon elkeserített, elszomorított. Motiváció hiány is, tehát nem volt az, hogy ő mostan elolvas egy elméleti részt, amit kézhez kap, és akkor tudja, hogy a következő órán kimegyünk terepre, és akkor ottan ezt gyakorlatba fogjuk ültetni, fogunk készíteni képeket, interjúkat, riport képeket, művészi képeket. Tehát ez hiányzik, és ez nagyon fontos, hogy az embernek legyen egy célja, egy motivációja, ami hajtja. Ezt én nem érzem, nem érzékelem, és ez nagyon-nagyon elkeserít engem, mert összehasonlít csak az első évvel, tehát az első szemeszterrel, amikor az órákon ugyanezek az emberek nagyon aktívan részt vettek, és nagyon fel voltak dobodva, és látszott, hogy egy öröm számukra a munka, és öröm, amikor látja, hogy egy alkotást kivitelezni tud. És ez tovább hajtja, és az érdeklődését is tovább csigázza, arra ösztönzi, hogy még többet olvasson, még többet gyakoroljon. Én ezt most nem éreztem, és nem érzem egyáltalán, de nem csak most, hanem ez már amióta ez az állapot van, nem érzem. És ez engem nagyon elkeserít, mert én általában a tökéletességre szeretek törekedni, és így nem tudok. Így egyszerűen nem érem el azt, amit szeretnék. Nem érem el azt, hogy a maximális tudást át tudjam adni a személyeknek, akikkel dolgom van.
Nincs arra valamilyen ötleted, terved, hogy hogyan lehet jobban motiválni, vagy valamelyest motiválni a diákokat?
Nehéz. Úgy, ahogy egy közösséget nem lehet pótolni, és a fizikai kapcsolatokat nem lehet pótolni online felületen. Tehát én például egy hölgyet nem tudok megsimogatni a monitoron, tehát ahhoz ott kell legyek test közelben, hogy megsimogathassam, és egy kölcsönösen egy ilyen érzésváltás legyen, egy hangulat alakuljon ki. Az, hogy egy rég nem látott ismerőssel találkozok, és megölelném, és megveregetnénk egymás vállát, ezt se lehet pótolni a virtuális világba. Tehát nem ugyanaz. Az sem ugyanaz, hogy egy kézzel írott levelet kapjak kézhez, és nem egy e-mailt olvassak. Tehát ezek, nem tudom, tehát számomra ezek nagyon fontosak. Lehet, hogy a következő generációknak ez már ostobaságnak fog tűnni, vagy egyszerűen lényegtelen, vagy nem lesz fontossága. Merem remélni, hogy ez nem így fog történni, és még mindig meg lesz a jövő generációkban is az emberi érzés, és ezek a lelki beállítottságok, meg az igényük arra, hogy emberi kapcsolatok legyenek, meg egyáltalán közösségek alakuljanak ki. Ne elszigetelt emberek üldögéljenek monitor előtt, és próbálják azt bebeszélni maguknak, hogy ez a normális világ, mert ez szerintem nem egy normális világ. Az se normális, tehát csak abba gondoljunk be, most nem az online, hanem ezek a modern, amióta a modern technika bejött, igaz? Tehát ha végignézünk sok helyen, most már erre sincs lehetőségünk, hogy végignézzünk, de régebb egy kávézóba fiatalokat, vagy idősebbeket is, tehát egyértelműen mindenki üldögél és nyomogatja a telefonját. Ahelyett, hogy beszélgessenek, kommunikáljanak, és ők mégis úgy érzik, hogy jaj, milyen jól el vagyunk, milyen jókat beszélgettünk, közben egymás közt nem beszélgettek semmit, hanem mindenki más-mással beszélgetett, de úgy, hogy írogatott a másiknak, vagy különböző kütyükkel próbálta ezt pótolni. Ez nem egy normális dolog, és remélem, hogy nem ez lesz a normális, mert ezek szerint én nem vagyok normális. Tehát én nem így gondolkozok, és nem is fogok valószínű így gondolkozni, hogy pótolja az emberi kapcsolatokat, mert azok vagyunk emberek, hogy érzéseink legyenek, és kapcsolataink legyenek, és közösségeket építsünk, és ezáltal meg tudjuk tartani identitásunkat és emberségünket, meg ettől különbözünk az állatvilágtól mondjuk.
Térjünk át rátok, tanárokra. Nektek milyen nehézséget okozott az átállás a digitális térbe, a digitális órákra való átváltás?
Én megint saját esetemről tudok beszélni. Számomra ez egy új dolog volt. Én megpróbáltam aránylag gyorsan felzárkozni ezen a téren, annak ellenére, hogy nem igazán értettem egyet vele, de hát ez a helyzet. Akkor az ember gyorsan próbál váltani, és megpróbálja a maximumot kihozni, ahogy csak tudja végül is. De szerintem ez talában nehézséget okozott többi tanárnak is, mert ez nem lehet egyik napról a másikra. Tehát ez váratlanul ért. Mondjuk úgy, hogy váratlanul ért, és egy olyan újszerű dolog, és újszerű helyzet, aminek nem nagyon voltak előzményei, nem volt nagyon-nagyon informálódni. Én próbáltam például más egyetemeken tanító tanárismerőseimmel konzultálni, hogy ők ezt hogy oldják meg. Ők ugyanúgy a sötétbe tapogatóztak, tehát egy olyan személy nem volt, aki konkrétan el tudja mondani, hogy van neki egy tuti receptje, és hogy ezt így kell csinálni. Főleg művészeti egyetemekre vonatkozok most. Nehézségeket gördített, mindenki szerintem küzdött, hogy ezt próbálja leküzdeni, amennyiben lehet ezeket a nehézségeket, és hogy átálljon, hogy tudja kihozni, de ez teljesen szemétől függött szerintem. Tehát mindenki másképp oldotta meg ezt a problémát, és valószínű, hogy a hatékonysága a megoldásnak se volt egyforma. Tehát volt, aki hatékonyabban sikerült megoldja, van, akinek kevésbé hatékonyan. Ezért senkit nem lehet mondjuk elítélni, mert egy olyan helyzet volt, ami nagyon hirtelen jött. Ugyanígy szerintem a hallgatóknak is. Elkezdve már attól, amiről nem beszéltünk, hogy nem mindenki rendelkezik olyan performance felszereléssel, amivel ezt zökkenőmentesen véghez tudja vinni. Tehát nem szégyen elmondani, hogy vannak bizony hallgatók, akik szerényebb körülmények között élnek, és nincs lehetőségük, hogy egy performance laptopot vásároljanak, vagy különböző ilyen technikai felszereltséget, amivel ők ezt zökkenőmentesen meg tudják oldani ezeket a problémákat. Volt lehetőség erre, voltak olyan lehetőségek, hogy igényelni bizonyos támogatást, ilyen hallgatóknak szóló támogatást, direkt, ami arról szólt, hogy direkt pénztámogatás laptopok, vagy különböző ilyen elektronikus felszerelések vásárlásához, de ez se oldotta szerintem meg egyik napról a másikra, tehát nem volt megoldható, hogy egyik napról a másikra valaki egy felszerelést vásároljon magának, és az beüzemelje. Először is meg kell tanulja kezelni, meg kell tanulja maximálisan kihasználni azokat a lehetőséget, amiket nyújtanak ezek a felszerelések. Úgyhogy ez hirtelen volt, és szerintem hosszú időt igényel egy ilyesmi, hogy az ember rá tudjon hangolni, és át tudjon állni egy ilyen stílusú oktatásra.
Van tudomásod olyan diákról, nem csak a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen, hanem bárhonnan, aki nem tud részt venni ezeken az órákon?
Hogy részt venni, részt vesznek általában, mert mondjuk akinek nincsen saját felszerelése, teszek fel olyan helyzetet, hogy mondjuk falun él az illető, most ezzel a helyzettel ő haza kellett költözni, tehát nem ülhetett benne a városba. Hát ha neki nem volt felszerelés, akkor esetleg a legtöbb esetben sikerült ismerőstől a falun belül, aki tehetősebb volt és volt felszerelése, kölcsönkérni arra az adott időszakra, hogy tudja használni, tudjon bekapcsolódni ezekbe az online meetingekbe végül is. Természetesen abban az esetben, amíg bent lakásban laktak ezek a hallgatók, akkor a szobába, mondjuk ha többen laktak egy szobába, akkor mindig valakinek volt egy jobb felszerelése, és ezt akár közösen meg tudták oldani, vagy közösen részt tudtak venni egy ilyen órán. Ez viszont ez a lehetőség is esett, mert itt most mindenki általában hazament, és az otthonából kellett ezeket lebonyolítsa. Ezeket az órákat, vagy részt vegyen ezeken az órákon.
Mi a helyzet azokkal a diákokkal, akik olyan településen laknak, ahol nincs internet hozzáférés? Felszereléssel tegyük fel, hogy van, vagy lenne, de nincs internet hozzáférés.
Hát ilyen konkrét példát nem ismerek, de valószínű, hogy vannak helyek, mert úgy, ahogy vannak, még mindig sok olyan falvak, ahol nincs egyszerűen telefonjel se, tehát a telefont se tudja használni egyszerűen. Az internet mondjuk, hogy ha van egy telefonja, amelyiken olyan bérlete van, akkor a telefonon keresztül is részt tud venni. De ahhoz olyan telefon kell legyen, olyan helyen kell lakjon, ahol tényleg jó hozzáférhetés van az internet, jó jel van, elég erős jel van, hogy ez gyorsan működjön és tudjon kapcsolódni. De szerintem komoly akadályokat gördít. Azon kívül azt is jó megjegyezni, hogy nem biztos, hogy mindenki annyira ért a technikához. És mivel lehet, hogy az illető szakon, ahol ő tanul, az nem egy technikai szak. Tehát ő nem is számított arra soha, hogy ennyire függővé váljon a technikától. Hát mondjuk, most mondok egy példát, egy művészeti egyetemen, ahol mondjuk képzőművész festészetbe készül, vagy egyszer képzőművészetből. Tehát az nem követeli meg, hogy ő a technikát kelljen tudja uralni, vagy hogy neki a szakmájához, vagy az alkotáshoz szüksége legyen a technikához. És akkor ez feltételezhető az is, hogy ő nem is ért hozzá, de nem is szeretne érteni hozzá, mert ez nem, még akkor is, hogyha a mai világban most azt mondjuk, hát mindenki kell értsen hozzá. Nem kell értsen hozzá, mert vannak antitalentumok úgy technikai téren, mint irodalmi téren például. Tehát nem vagyunk egyformák. Van, akinek egy reális gondolkodásmódja van akinek humán gondolkodásmódja van, tehát nem vagyunk egyformák, és nem is kell mindenhez értsünk. Na most ezeknek a személyeknek, akik a technikával nem barátok, ezeknek egy plusz akadály és egy plusz gond, holott ők ezért nem hibásak. Tehát ez plusz ismereteket igényel, amiket ő nem biztos, hogy eddig elsajátított, vagy nem biztos, hogy el tud sajátítani. Viszont ahhoz az adott szakon részt tudjon venni az órákon, hogy ezt kell tudja. Ez megint egy plusz teher és egy plusz igénybevétel a hallgató számára.
mindent egybevetve, akkor mi kellene ahhoz, hogy jól működjön az online oktatás?
Tehát először is mindenkinek felszerelés, mindenkinek technikai hozzáértés kéne egy tapasztalat, egy gazdagabb tapasztalat mindkét fél részéről, és hát nem tudom. Én akkor se látom, hogy ez bizonyos területeken tudná pótolni, és amit elmondtam, hogy a közösségépítést és az életre való felkészítést, ez semmi esetre nem tudja pótolni, mert nincs hogy egyszerűen. Tehát, és ez sajnos manapság eléggé kis hangsúlyt fektetnek, ahogy észrevettem én, lehet tévedek, az iskolákban, a nevelésre. Az iskola az kell neveljen is, nem csak, hogy bizonyos tantárgyakat megpróbálunk rákényszeríteni a diákra, és hogy az megtanulja azokat a dolgokat. Attól még ő a való életben nem fogja feltalálni magát, és teljesen el lesz tévedve. Nem fogja tudni, hogy bizonyos élethelyzetekben mit kell csinálni, hogyan kell boldogulni. Ha ezt otthon el tudja sajátítani a szüleitől akkor, és a családtól, akkor szerencsés helyzetben van, de sajnos nem mindenkinek van erre lehetősége, mert vagy a szülei nagyon foglaltak, és erre már igazán nem jut se energiájuk, se idejük, hogy ezzel külön foglalkozzanak. Azt se kell elfelejteni, hogy én mindig viccesen meg szoktam jegyezni, hogy manapság én azt figyelem meg az ismeretségi körömben, hogy ott, ahol mondjuk ilyen középiskolás gyerekek vannak, hogy a házi feladat az nem is annyira a diáknak szól, hanem a szüleinek. Mert annyira nincs ideje, hogy ezeket megoldja, és annyira nem képes már, hogy megoldja, hogy ezek a házi feladatok a szülőre hárulnak, és akkor az, amikor hazamegy egy fárasztó munkanap után, hát neki még csak azt hiányzik, hogy azt, amit az iskola nem végzett el, azt ő kell elvégezze. Tehát ő kell pótolja azokat a hiányosságokat, amíg az iskolában nem jutott idő, vagy nem nyílt lehetőség. Hát ez mindenkinek egy plusz teher.
Meglátásod szerint lehetséges, hogy az online oktatás lesz a jövő?
Minden lehetséges a mai világban, én remélni merem, hogy nem. Tehát nem mondom azt, hogy ezt nem kell, vagy nem jó. De bizonyos területeken lehet ezt alkalmazni. De minden területen nem, szerintem, és én mondom, tehát személy szerint én remélem, hogy nem ez lesz a jövő, hanem remélem, hogy ez egy alternatíva lesz. Tehát kétségen kívül, hogy egy olyan alternatíva, hogy például, most mondok egy példát, hogy valaki mondjuk itt él, és azért szeretne tanulni egy Egyesült Államokbeli vagy egy nagybritanniai egyetemen, és erre nincs lehetőség, hogy ott éljen, vagy ott lakjon, vagy járkáljon ki. Tehát azok számára egy ilyen továbbképzés, vagy egy tanulási alternatíva, ami viszont abban az esetben nagyon hasznos. Ez az online felület. Viszont az, aki nem ezt szeretné, hanem egy egyszerűen közelében létező intézményben, egyetemen szeretne tanulni, hát az akkor miért ne tanulhasson fizikailag? Miért ne lehessen ott az órákon? Miért ne lehessen a csoporttársaival, kollégáival, akikkel meg tudnak tárgyalni bizonyos problémákat közösen, meg tudnak oldani közös problémákat. Ne talán a diák élet is nem csak arról szól, hogy tanulunk, hanem még kimennek bizonyos rendezvényekre, bulikra, az hozzátartozik, és ez egy életre szóló élmény, ami mind kimarad. Úgy, ahogy kimarad egy ballagás, ami pótolhatatlan szerintem, mert egyszer van az életben. Tehát nem minden nap ballag az ember. Annak megvan egy varázsa, tehát megemlegeti és visszaidézi évek múltán is az élet, hogy ő hogy ballagott, hogy milyen élményei voltak, hogy ültek össze a csoporttársaival, milyen hangulat volt, mit csináltak. Tehát ezek mind olyan élettapasztalatok, amik kimaradnak, és amiket nem lehet utólag bepótolni, mert nincs hogy utólag ezeket pótolni.
A számból vetted ki a szót, éppen a végzős diákokról, illetve a ballagásról akartalak kérdezni. Hogyan zajlott le pénteken a ballagás a Művészeti Egyetemen? Mit tudsz erről?
Én annyit tudok, hogy a Facebookon láttam a végzős osztálynak pár hallgatói egy ilyen száraz megjegyzést, elballagtunk. Ennyi. Tehát ennyivel maradtak végül is a ballagásból. Egy sor, vagy egy szó bejegyzés a Facebookon megosztva. Elballagtunk, és esetleg mellé egy illusztráció, vagy egy vicces kép. Hát ez mit mondjak, én nagyon sajnálom őket, és tudom, tehát konkrétan azok az osztályokban, akikkel dolgom volt, én tudom, hogy ők, nekik lett volna igénye erre, hogy igenis fizikailag, meg az előző évek ballagásaiban is, az egy ünnepi, az egy ünnepi esemény, amit nem lehet pótolni, és ami ha kimarad, az biza egy űr marad az illetőbe, hogy ő végül is 3 évet, vagy 5 évet tanult egy intézménybe, és akkor hát ez mondjuk egy ilyen ünnepélyes esemény, ami lezárja ezt a ciklust. És ez kimarad. Tehát egy ilyen befejezetlen valami marad, mondjam úgy. Én így látom. Lehet, hogy nem így van, de én így látom, mert én személy szerint visszaemlékszem a ballagásomra mai napig, úgyhogy, és egy élmény volt, és mindig az maradt számomra.
Természetesen ugyanazt a hangulatot már nem lehet megteremteni, mint ami most május 15-én lett volna a Művészeti Egyetemnél. De az államvizsga után, vagy a karantén után valamilyen módot nem fogtok kapni mégis arra, hogy egy bizonyos formába bepótoljátok ezt az ünnepséget?
Vannak dolgok, amiket nem lehet bepótolni. Tehát ez most egy ilyen, mit mondjak, egyszer vannak a gyakorlati részei ennek. Tehát vannak olyan hallgatók, akik vidéken élnek, vagy akik ne talán külföldön élnek. Tehát azt én nem tudom elképzelni, hogy ők egy utólagos dátumon fognak találkozni, és eljátszanak egy ballagást. Tehát minek? Erre nekem mindig egy példa jut eszembe. Több ilyen esetet találkoztam, amikor férfeleség, és mivel nem sikerült vendéglőt foglalni időbe, akkor miután megvolt nekik végül is az esküvőjük már, tehát a hivatalos polgári esküvőjük, és együtt élnek már, akkor rá egy évre megtartják az esküvőjüket. És akkor én vettem részt több ilyenbe, és nagyon vicces volt, amikor elmennek, mit tudják, a feleség, tehát egy év régiséggel rendelkező feleség, beöltözik mennyasszonynak, a vőlegénynek, és akkor mennek a leánynak a házához zenészekkel, kikérik a mennyasszonyt, a szülők és a résztvevők sírnak, elsíratják, mindenki meg van hatódva, mindenki kocint, tehát eljátszanak egy olyan játékot, aminek nem tudom, tehát kívülről nézve nagyon vicces, és nagyon humoros végül is, egy ilyen komédia végül is, de a kérdés mindig az, ami felmerül bennem, hogy ennek mi értelme van, vagy kinek játsszák el ezt az egész bohóckodást? Önmaguk számára? Mások számára? Van ennek értelme? Kell ez? Volt olyan eset is, hogy a vőlegénnyel elég közeli kapcsolatban álltam, hogy megkérdezem tőle, hogy te mondom, ezt minek kellett csináljátok? És azt mondja, te én ezen nem is gondolkoztam, de nagyon fárasztó. Tehát ez volt a válasz, és ebből ezt az egész ceremóniát ők utólag eljátszták. Ezt az egész esküvősdít azért, hogy utána menjenek el a vendéglőbe, és ottan legyen meg a lényeg, mondjam így, amiért volt ez az egész. De nem lehet utólag bepótolni dolgokat, hogy na most utólag eljátsszuk, és akkor az olyan, mintha az lett volna. Tehát próbáljuk ámítani magunkat, hogy de igen, ez most történt. Tehát a múltat elpróbáljuk a jelenbe játszani. Nem látom értelmét, és semmi esetre, tehát a hangulata soha nem lesz az, és nem, nincs hogy egyszerűen bepótolni dolgokat. Ami elmúlt, az elmúlt.
Ejtsünk egy pár szót a nem végzős évfolyamokról is. Ők hogy fogják tudni bepótolni a kimaradt tananyagot?
Tehát elméletileg nem kéne kimaradjon tananyag, mert valami formában ezt le kell adni a tananyagot mindenkinek a legjobb tudása szerint, úgyhogy elméletileg nem szabadna elmaradjon semmi anyag. Tehát ami elmarad, ezek a gyakorlati részekből marad el szerintem, ezek csorbulnak. Hát be lehet pótolni végül is menet közben, erőltetett menetbe a következő tanévbe. Kérdés az, hogy erre még lesz-e valakinek energiája és ideje, hogy ezt meg tudja csinálni a meglévő tananyag mellett. Mert ez megint egy plusz tehert jelent a hallgatóra is, és a tanára is természetesen, mert idő és energia igénybevétel mindkét részről. Szerintem be lehet végül is pótolni, és a lényeg nem is az. Tehát az, aki érdekelt egy bizonyos témába, annak nem egy erőfeszítés, hogy bepótoljon, az amúgy is bepótolja, mert érdekli. Az, akit valami nem érdekel, az úgyse fogja bepótolni, mert ő nem akar azon a területen annyira elmélyülni, és nem annyira érdekli, lehet, hogy inkább egy másik területen próbálja, vagy arra van ő rákattanva, és akkor ott ő bepótolja szintén azt, amiről elmaradt, mert az érdekli. Úgyhogy nagyon fontos. Erőszakkal senkit nem lehet tanítani, vagy nem, tehát az sose lesz az. mint hogyha valaki azért tanul, mert az a szakterület érdekli, és végül is az, amit tanul neki, hobbija is egybe, tehát ez az ideális eset. Tehát ilyen esetben maximális lesz az eredmény is.
Tekintsünk egy kicsit előre a jövőben, hiszen felmerült annak a lehetősége is, hogy ősszel sem nyitnak meg a tanintézmények, mert akkorra várják a koronavírus járvány második hullámát Romániában. Meglátásod szerint mi lesz akkor, ha ez valóban bekövetkezik? Reménykedjünk abban, hogy nem.
Hát én is azt akartam mondani, hogy én remélkedem, tehát ez egy rémálom lenne, ami viszont nem kizárható, tehát minden lehetséges, mint amint látjuk, tehát erre se számított senki, és egyik percről a másikra csapott le, mindegy villámcsapás. Én nagyon remélem, hogy ez nem lesz ez a helyzet, viszont ha lesz, akkor folytatódik az online oktatás, ami nem tudom, én inkább attól félek, hogy ebbe az esetben főleg a friss osztályok, akik most kezdik, azoknak nagyon, nagyon, nagyon elvevődik a kedvük az egésztől. Tehát el fogják veszteni a motivációkat, kedvüket a tanulás iránt. Én ettől félek nagyon, és ezért izgulok mondjuk. Mert teljesen más, amikor valaki belekezd egy új dologba, mert végülis az érettségi után ő hallgató kikerül, és egy teljesen más jellegű tanításba részesül, egy más fokon szakosodva, más körülmények közt, más kollégákkal együtt, más tanárokkal, és ilyen, mint mindenben, az első benyomás az eléggé meghatároz dolgokat. Na most, hogy ő elkezd egy tanévet, és ő szintén csak monitoron látja az osztálytársait és a tanárait, hát ez mit mondjak? Én nem hiszem, hogy ez egy feldobó érzés, és én attól félek, hogy ez teljesen elvesz azoknak is, akik lendülettel indulnának neki, elveszi a kedvüket az egésztől, és nem biztos, hogy utólag visszanyerik a kedvüket, mert mint más dolgokban is az első benyomás az elég kemény nyomot hagy. Úgyhogy ha neki egy rossz benyomása lesz, azt mondja, hogy hát én nem erre számítottam, vagy én nem így szeretnék tanulni, akkor ezzel neki a tanulási folyamata be is fellegzik. Tehát egyszerűen lehet, hogy végig fogja csinálni, de az nem ugyanaz lesz, mint hogyha jó kedvel és motiválva és lendület tanulna.
Tibor, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége voltál.
Én is köszönöm a lehetőséget. Remélem, hogy nem hangoltam le úgy általában az embereket. Hát sajnos én kevésbé vagyok optimista ezen a területen, úgyhogy ez az én meglátásom, lehet, hogy mások nem így állnak hozzá, úgyhogy ez teljesen egy személyes hozzáállás volt. De gondolom, hogy még vannak, akik így látják ezt.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Köszönjük Jakab Tibor fotóművésznek, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatójának a beszélgetést és a válaszokat. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most elköszönök. Nagy Bodó Szilárdot, a mai digitális világ szerkesztőjét hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.